Szent Háromság, egy örök, igaz Isten, köszönjük, hogy ünnepelhet a szívünk, és ünnepelhetünk, hiszen adtad ezt az időt nekünk, hogy veled legyünk, kiszakítottál a világ forgatagából, és a mindennapi élet zajából, és a lábadhoz ültetsz, és olyan jó, hogy a legfontosabbal a te igéddel foglalkozhatunk. Köszönjük, hogy ünnepelhetünk, mert egyre jobban megismerünk téged, és áldunk, és ünnepelünk téged, a szabadítót, a megváltót, a dicsőséges, hatalmas Istent, aki mégis közelenged magához, és átölel bennünket, és betölt a lelkével minket. Köszönjük, Urunk, hogy ünnepelhetjük a te igédet, amely megsebez, de be is kötöz, amely megérint, amely lehet, hogy olyan mély dolgokat mond, amelyek lehet, hogy megállítanak, vagy elszomorítanak, de föl is emel, és helyreállít. Köszönjük, hogy ünnepelhetjük, hogy személyesen nekünk akar szólni, és velünk foglalkozol, és kihívtál bennünket, és mi lehetünk itt együtt jelen. Kérünk, hogy hadd lehessen a te áldásodban ez a ma este is, és hadd lehessen a te dicsőségedre, és kérünk, hogy lelked által nyisd meg a mi szívünket, és végezd el, amit el akarsz mondani. Ámen. Sámuel második könyve, 23. részét nyissuk ki, úgy látom, hogy sokan kikeresitek az igét. Tehát 2 Sámuel 23, első 5 verse. Így szól Dávid, Isai fia. Így szól a magasra emelt férfi, Jákob Istenének felkentje, Izrael énekeinek kedveltje. Az Úr lelke beszélt általam, az ő szava volt nyelvemem. Izrael Istene mondotta, Izrael kősziklája, így szólt hozzám. Az emberek igazi uralkodója, az Istenfélő uralkodó, olyan, mint a fölkelő nap reggeli fénye, mint a felhőtlen reggel, amelynek sugarától eső után fűzöldül a földön. Nem ilyene a házam az Isten előtt, hisz örök szövetséget szerzett velem. Benne elrendezett és biztosított mindent. Minden javam, minden örömem belőle sarjad. Dávid csodálatos önvallomását olvastam fel ebben a pár versben. Igazából az előző és az egész fejezetet is el lehet olvasni, akár ma este, hogy még teljesebb legyen ehhez a kép. Dávidot nem kérdezi senki, mint ahogy Jónást megkérdezték, hogy ki vagy te. Olyan jó itt látni, hogy önmagától fölfakad ez a szívéből, akár valahogy ez járt át engem, hogy annyira öröme van ebben a fölismerésben, hogy ki ő, annyira ez a bizonyossága, annyira ez az ő erőssége, hogy ezt mindenkinek akarja mondani, és boldog hitvallásként vallja. Egy letisztult látás önmagáról. Férfi, Isten felkentje és uralkodó. Egy olyan korban élünk, amikor ezek, vagyis hogy milyen nemű vagyok, mi a hivatásom, mi a szolgálatom, ezek nagyon nem egyértelmű dolgok. Pont ahogy elolvastam ezt az igét, akkor volt napi hír a Kossuth Rádióban, hogy Angliában már olyan WC-ket alakítanak ki, ahol nem tüntetik fel a nemeket, hogy milyen nemű WC. Akkor másnap volt napi hír, hogy megszületett egy olyan gyermek egy észak-európai országban, ahol a szülők eldöntötték, hogy nem adnak nevet, és ugye, ahogy nálunk van egyes vagy kettes számmal kezdődő személyi szám, nem adnak, kérvényezték, hogy ne legyen személyi száma, hanem X-el kezdődjön, mert hogy majd ő eldönti, amikor majd felnő. Vagy ugye itt van ez a csodálatos énekes, a Conchita Wurst, aki ugye énekelt szakállal és bajusszal és hosszú hajjal női ruhába, és épp most kerestem utána, hogy biztos tudjátok, hogy most már megint férfiként élő az életét, már rá se lehetne ismerni. Szóval sok ilyen történetet tudnánk mondani, ebben a világban élünk, majd mindjárt szólok arról is, hogy vajon miért, de ebben a világban úgy gondolom annyira felüdítő, és annyira megerősítő, és annyira szükség van olyan emberekre, akik ti legyetek, akik egyértelműen tudják vallani, hogy ki vagyok én. Szeverény János az evangélikus püspöknek egy önvallomását olvastam, aki ezt írta: fiú vagyok, férj, apa, lelkész, de első helyen Isten teremtménye, gyermeke, Jézus Krisztus megváltotja, és a lélek megpecsételtje. Kérdeztem ugye az első nap, hogy tudnátok megfogalmazni, hogy kik vagytok ti. Olyan csodálatos látni a Bibliába, hogy Jézus Krisztus hány és hány önvallomást tesz. Mondjunk csak most, milyen válaszokat ad erre, vagy tulajdonképpen nem is kérdezik sokszor tőle, hanem szintén magától mondja, hogy én vagyok a jó pásztor. Élet kenyere, szőlőtől, az ajtó, út, igazság, élet, alfa és omega, így van. Élet és igazság, életvize, így van, így van, így van. Világvilágos, fantasztikus szerintem. Feltámadás és élet, igen, még az kimarad. És hát különösen az csodálatos ugye látni ezekben a hitvallásokban, hogy az Úr Jézus azt mondja, hogy ez voltam, öröktől fogva, mindörökké, és mindörökké ez maradok. Hát, hogy ez a hitvallás, ez örök életre szól. És hogy ne csak férfiakról beszéljünk, én is ugyanígy tudom ezt megvallani, hogy elsősorban Jézus Krisztus megváltott gyermeke vagyok, akiben Isten lett az én atyám, és a Szentlélek betölt engem, és nő vagyok, és feleség vagyok, és öt gyermek édesanyja vagyok, akik mind különbözőek, és Isten elhívott egy hivatásba, hogy főállásba az ő igéje szolgálatába álljak. Olyan csodálatos ebben a dávidi vallomásban azt látni, hogy nagyon kapcsolódik nekem a tegnapi igéhez, mert Dávid Isten felől látja magát, hogyha belenéztek még egyszer ebbe az öt versbe. Nem tudom, ha ugye a világban megkérdeznénk, hogy kicsoda Dávid király. Sok mindent mondanának az emberek, talán ilyeneket is, hogy az a kis alacsony ember, ugye tudjuk az igéből, az a, aki mégis király lett, az az ember, aki egy elég súlyos bukást elkövetett, többszörösen, aztán sokat-sokat harcolt az egész életében azért, hogy a királyságáért megharcoljon. És ezzel szemben elolvasom újból ezt az öt verset, mert figyeljétek meg a különbséget. Így szól Dávid, az Isai fia, így szól a magasra emelt férfi, a Jákob istenének felkentje, Izrael énekeinek kedveltje. Az Úr lelke beszélt általam, az ő szava volt nyelvemen. Izrael istene mondotta, Izrael kősziklája így szólt hozzám, az emberek igazi uralkodója. Az Istenfélő uralkodó, olyan, mint a fölkelő nap reggeli fénye, mint a felhőtlen reggel, amelynek sugarától eső után fűződül a földön. Nem ilyen-e a házam Isten előtt? Hisz örök szövetséget szerzett velem, benne elrendezett és biztosított mindent. Minden java, minden örömöm belőle sarjad. Érzitek ebből az öt versből, hogy Dávid Isten felől látja magát. Dávid az Úrban látja magát. Dávid az Úr által beszél magáról, és az Úr által ítéli meg magát. Dávid Istenben éli az életét. És azt látja, vagy úgy látja magát, ahogy az Úr látja. Olyan csodálatos ezt a más igazságot, más valóságot látni. Téged hogy lát az Úr? Hogy lát téged az Úr? Vajon folytonosan a körül forogsz, ahogy mások látnak téged, ahogy magadat látod, vagy azt látod, ahogy az Úr lát téged? Nemrégen olvastuk ugye bibliaolvasó kalauzunk szerint a korintusi levelet, és ott Pál önvallomását is olvastuk, aki elmondja, hogy ő férfi, Isten szolgálja, aki többet végzett, mint a sok apostol együttvéve, de bizony nem adatott neki feleség, család, és hogy ez jó is így, mert így teljes erejével a szolgálatra tudta szánni magát. Elmondja azt, hogy lehet, hogy nincs tesszerint gyermeke, de mégis több gyermeke van, mint akiknek mondjuk tesszerint születtek gyermekei. Hány és hány ilyen asszony van, akik ugyanígy odaszánták az életüket a szolgálatra, és bizony sokkal, de sokkal több gyermekük van, mint hogyha szültek volna. Többféle szerepben vagyok. De az az egy fontos, hogy akkor minden szerepben igazán őszintén és magamat odaszánva alaposan helytálljak. Nem mondhatom, hogy én lelkész vagyok, és hát a családomra már nem sok időm marad. Pedig sokszor mégis ez a kísértés, de ez az, amit mégsem szabad megengedni, mert akkor annak nagyon rossz következménye lesz. Nem mondhatom, hogy engem eltölt a munkám, és a gyerekeim meg nőjenek föl, majd mint a fű. Hogyha én kaptam egyiket is, és másikat is, akkor mindegyikben hely kell álljak. Hogyha férjem van, ha feleségem van, akkor abban is tisztességesen hely kell álljak. Újból és újból kérdés a sorrend. Vajon mi a sorrendje ennek a mi életünkben? Ahogy a szüleim nemzedéke fölnőtt, akkor olyan sokszor beszéltek arról nekünk, hogy a sorrend Isten, aztán a munka szolgálat, és aztán a család, a gyerekek. Mi nemzedékünk egyre inkább azt ismerte föl, sok lelkésszel beszélgettünk erről, hogy az Isten szerinti sorrend az Úr, aztán a család, a férj, feleség, gyerekek, és aztán a munka, szolgálat. Persze Isten látja ezt, én most e szerint, a második szerint igyekszem élni. Ezekről szeretnék egy kicsit beszélni nektek, amit Isten a szívemre helyezett, tehát a nemed, a hivatásod, a szolgálatod. Legelőször arról, hogy van egy nagy-nagy ajándékod. Vajon így látod-e? Hogy férfi vagy és nő vagy. Van egy óriási nagy-nagy ajándékod. Mert azzal, hogy férfi vagy, azzal, hogy nő vagy, neked különleges képességeid, ajándékaid, lehetőségeid vannak, ami csak neked van. És vajon hálát adsz-e ezért? Elsősorban ezt szeretném először megkérdezni, hogy hálát adsz-e azért, hogy nő vagy, hogy férfi vagy? És ez nekem egy elég súlyos kérdés, úgy Isten eszembe juttatta, hogy nekem, akinek 10 évesen édesapám öngyilkos lett, és azért elég komoly harcokon mentem ilyen értelemben keresztül, főleg kamaszkoromban, hogy mi az ember életének értéke, és hogy van értéke. Eljutni odáig, és olyan jó, hogy ezt tudom már nagyon régóta tenni, hogy hálát adni azért, hogy nagyon megajándékozott Isten. Például megajándékozott azzal, hogy kreatív vagyok, hogy annyi mindent én tudok kigondolni, akár a lakásban, a családban, hogy annyi mindenben én tudom a kapcsolatokat összetartani. Te mi mindenben vagy megajándékozott. De egyáltalán ezt szeretném a szívünkre hajlani, hogy hálát adni az ajándékaidért. Ha megnézed a 2 Sámuel 22-t, akkor az egész előtte való fejezetben ezt teszi Dávid. És ez egy olyan fontos fejezet, amelyben ő hálát ad, hogy 2-szer szerepel a Bibliában szó szerint. Mert a 18. Zsoltár is ugyanez, és a 2 Sámuel 22 ugyanez. Mennyire fontos része ez a Bibliának. Végig veszi szakaszosan, hogy mi mindenért adhat hálát. Az életéből, a tulajdonságaiból, a kapott ajándékaiból, lehetőségeiből, abból, aki ő. És hát olyan jó dolog, hogyha eljut az ember oda, és ezt tudom vallani a házas életről, hogyha eljut az ember oda, hogy fölfedezem azt, hogy mik az én ajándékaim, és fölfedezem azt, hogy mik a másiknak az ajándékai. Ezt vallom, hogy igazán ez a jó házas élet. És kiegészítjük egymást. Olyan nagy kísértése a házas életnek az, hogy a magam képére és hasonlatosságára akarom formálni a másikat. Mert úgy gondolom, hogy minden, és mindenki, és minden egyes cselekedet, úgy jó, ahogy én csinálom. És az a jó, amilyen én vagyok. És milyen óriási ajándék, ha föl tudom már egyedül is fedezni, hogy mennyi ajándékot kaptam én, és a másikra úgy tudok ránézni, hogy mennyi ajándékot kapott ő. És mit jelent a házasság? Páhegyi Feri bácsinak van az egyik könyvében egy ilyen grafika, ez szerintem gyönyörűen kifejezi, olyan, mint a cipzár. Ugye, ahogy fölhúzod a cipzárt, van 2 fele. És ahogy fölhúzod, egymásba kapcsolódnak azok a kis tokok, vagy nem tudom, hogy mondjam, és az ő grafikájában úgy van, hogy a cipzár egyik fele a nő, a másik fele a férfi. És aztán fogják, és így fölhúzzák ezt a cipzárt, és egybe kapcsolódnak. És ahol lyuk van a cipzár egyik felébe, ott nekem van hiányosságom, de a másik az pont kiegészíti. És ugyanígy fordítva. És ez a jó, ha felfedezem, ha hálát adok a másikért is. Nem olyan, mint én, hát miért lenne olyan? És miért akarnám, hogy olyan legyen, de örülök annak, hogy azzal engem kiegészít. Fedezzük fel. És éppen ezért legyek bátran az, aki vagyok. Legyek bátran nő, legyek bátran férfi. És olyan jó dolog, ugye, főleg pünköstkor egészíti, vagy erősíti föl ezt az ige, ahogyan délelőtt is szó volt erről, hogy nincs különbség, hogy levétettek, elvétettek a válaszfalak, pünköstkor még ezt felerősíti a pünkösdi ige, hogy egyek vagyunk, nők és férfiak, ugyanúgy megajándékoz bennünket Isten az ő lelkével, ugyanúgy betölt az ő lelkével, nincs semmilyen különbség. Az a nagy fontos, hogy én felfedezzem, hogy igazán ki vagyok. Egy pár gondolatban erről, hogy mi a férfi, mi a nő ajándéka. Én úgy látom, hogy a férfiak fő ajándéka az alkotás. Lehet, hogy nem ugyanabban, tehát hogy lehet, hogy nem mindenki szerelni szeret. Délelőtt a csoportban valaki azt mondta, hogy fantasztikus élvezete van az Excel táblázatokban, mondta férfiként, és hogy nem is tanulta, de olyan jó volt felfedeznie, és olyanokat alkot benne. Tehát az alkotás bármilyen szinten, területen. Amikor elmegyünk családilag, van egy kis családi nyaralón, Siófok Sóston, és elég kevés időre tudunk oda kiszakadni. Péternek rögtön az az első dolga, hogy elkezdi a zárat szerelni, elkezd valamit megjavítani, lefesteni. Én meg megyek utána, és próbálom neki mondani, hogy ülj le, feküdj le, vagy viszem utána a nyugágyat, hogy úgy érzem, hogy 2 hete nem aludta ki magát, és hogy szerintem aludnia kellene. És akkor ezt mondta nekem most legutóbb is, hogy higgyem el, hogyha ő valamit megalkot, attól ő megújul. Kipiheni magát, és hogy ő ezt szereti. Hát nyilvánvaló örülhet az ember neki, hogy most működik az a zár, de hát ez is erről szól, hogy mennyire más a szívzár egyik és másik fele. Milyen óriásit alkotott Dávid? Ugye Dávidról tudjuk azt, hogy az ő idejében lett a legnagyobb Izrael országa. Tulajdonképpen könnyű dolga volt utána Salamonnak, mert ő már minden ellenséget legyőzött, és valóban egy olyan kész örökséget adott Salamonnak, sok-sok mindent előkészítette, azok a népek, amelyek támadták, már mind őt szolgálták, hatalmas dolgot alkotott az Úrral. És ezt szeretném még fölerősíteni, mert igen, alkotni akarnak a férfiak, de egyáltalán nem mindegy, hogy én alkotok, vagy az Úrral alkotok. Egyáltalán nem mindegy. Hány embernek rámegy az élete, hány ilyen férfit tudok, hogy fölépítette a családi házat, és beleroppan. És aztán elviszik valamilyen betegséggel. Szóval olyan fontos az, amit a 90. Zsoltár mond a végén, hogy csak is az Úrban maradandó a mi alkotásunk. Az Úrral maradandó. Különben minden mi erőfeszítésünk, minden mi dolgunk az úgy tud tönkre menni, az Úrban tudunk maradandót alkotni. Hát ezt látjuk Dávid életén. Tette az engedelmességi lépéseket pontról pontra, ami egyáltalán nem volt könnyű, és ebben maradandót alkotott. Aztán látjuk Dávidnál azt, hogy ő az erős férfi. Vallja meg itt az előző fejezetben is, ha végigolvassátok, és hát elég sok férfi vallja ezt, hogy attól vagyok férfi, hogy erős vagyok. És hát a férfiak alkata is ugye úgy van kialakítva, hogy azért sokkal erősebbek, mint a nők. Mitől erős egy férfi? Mitől erős egy férfi? Attól erős, hogy az izmait edzi, attól erős, hogy ezt kimondja magáról, attól erős, hogy bármi áron az erejét képviseli, akár egy nő fölött. Hányszor mennek ebbe tönkre házasságok, hogy olyan erős tud lenni egy férfi, és olyan nagy hangja tud lenni. Olyan csodálatos látni Dávidnál, hogy attól erős, hogy az Úrban veti az erejét, és ezt újból és újból megvallja. Hogy igen, ő neki ment a medvének, az oroszlánnak, és neki megy Góliátnak, de nem azért, mert ide nekem az oroszlánt is, és én vagyok a legerősebb, hanem azért, mert az Úrban bízik, és mert az Úr erejével indul neki. Vallja is ezt meg ott, ugye, hogy a felséges és hatalmas Úrral indulok, akit egy alázó, mondja Góliátnak. Hadd olvassam itt a 2 Sámuel 22-ből, hogy vall erről az ő erejéről. Az Úr az én kősziklám, a várom, a megmentőm. Isten az én kősziklám, nála keresek oltalmat. Pajzsom, hatalmas szabadítom és fellegváram, menedékem és szabadítom. Megszabadítasz az erőszaktól, az Úrhoz kiáltok, aki dicséretre méltó, és megszabadulok az ellenségeimtől. mert körülvettek a halál örvényei, a pusztító áradat rettent engem, a sír kötelei fonódtak körém, a halál csapdái meredtek rám, nyomorúságomban az Úrhoz kiáltottam. Kiáltottam az én Istenemhez, meghallotta hangomat templomában, kiáltásom fülébe jutott. A 17-től a 20-ig. Lenyúlt a magasból, és fölvett engem, a nagy vízből kihúzott engem, megmentett engem erős ellenségeimtől, gyűlölőimtől. Bár erősebbek voltak nálam, rám törtek a veszedelem napján, de az Úr az én támaszom. Tágas térre vitt ki engem, megmentett, meg gyönyörködik bennem. 30. vers. Veled a rablóknak is nekirontok, ha Isten segít, a kőfalon is átugrom. Szóval, ha valaki az itt lévő férfiak közül azt gondolná, hogy én nem állnék ki a medvével és az oroszlánnal, olyan csodálatos ezt látni, hogy ezt mondja Dávid, hogy az Úrral még a kőfalon is átugrom. És olyan fontos azt látni, hogy az erő, az ő ereje társul-e ahhoz, hogy szeretet, hogy irgalom, hogy áldozatot hozni, hogy hűségesnek lenni. Tehát igazán férfiúi erő ebben van. Hogyha az én erőmmel a másik mellé állok, az erőmmel a másikat támogatom. Ha nem az az én erőm, hogy jól ráordítok a másikra, mert olyan erős vagyok, hanem az az én erőm, hogy tudok lehajolni, mert még ahhoz is van erőm, hogy lehajoljak, és többet adjak, áldozatot hozzak. Aztán a vezetés, mint férfiúi jellem jelenik meg, vagy férfiúi erősség, tulajdonság ebben a dávidi hitvallásban. Aki a nép éleje áll, aki uralkodó, akihez az Úr beszél, és ő tovább mondja a többieknek, aki megkapja a célt, és a nép élére áll. Egy kicsit ugye azt látjuk Dávid életében, és ebből tanuljunk, hogy ugye a családjában kevéssé volt ő vezető. Hogy a családját hanyagolta ő el egy kicsit, és hát ennek látjuk a harcait egészében, a 2 Sámuel könyvében, hogy bizony ott voltak hiányosságok. Sokaknak itt közületek még előttetek van a családalapítás. Persze, Isten tudja ezt, hogy kinek mit ad az életetekben. Én minden esetre hiszem és vallom, hogy a fiúk esetében az, hogy vezető, az azt is jelenti, hogy például a család alapításban kezdeményező. Hogy a ti feladatotok az, hogy lépjetek, hogy induljatok valaki felé. És hiszem, hogy Isten nektek mutatja meg, és azt jelenti, azt, hogy én férfi vagyok, hogy férfi vagy, hogy indulj. És hogyha Isten indít, akkor tedd meg azt, hogy lépj afelé, hogy kit választott Isten neked. Ahogy visszaemlékszem arra, amikor kaptuk egymással Pétert, akkor én azt az ígét kaptam Istentől, hogy az Úrtól vannak a férfiúnak a lépései. És hát ez egyrészt megállított engem, tehát, hogy nekem nem kell indulnom, másrészt pedig egy jel is volt nekem arra, hogy ha indul, hogyha ilyen értelemben férfi, akkor az az Úrtól van. Ez a jel. És aztán hamarosan, ahogy ezt az igét én kaptam, akkor ő el is indult. Nem mintha tudta volna, hogy én kaptam. Szóval én ezt nagyon szeretném szívetekre helyezni, hogy az Úrtól vannak, és Isten ebben erősíteni akarja szíveteket. Mi alapján döntünk? Mi alapján döntötök? Társ kérdésben. Én megvallom őszintén, egy alapján döntöttem, hogy láttam benne Krisztust. és ez nekem annyira fontos volt, és olyan erős, és igazából lehet, hogyha valaki megkérdezett volna, hogy hogy néz ki, nem is biztos, hogy nagyon le tudtam volna írni. De az, hogy láttam benne, hogy nagyon szereti Krisztust, vagy mondjam így, hogy láttam benne kiábrázolódni Krisztust, ez nekem mindennél fontosabb volt. Mit néztek vajon? Olyan szívesen kérdezném ezt, vagy szívesen beszélgetnék veletek erről. Mit néztek? Mennyire fontos a külső? Krisztus kiábrázolódik. Krisztus szelítsége, türelme, Krisztus szeretete, Krisztus mosolya kiábrázolódik. Ez a fontos. Még egy ilyen vicces dolgot is hadd mondjak el nektek, csak őszintén, hogy például akkor nekem a szemüveges fiúk tetszettek, és Péter nem volt az. És amikor eljegyzett, aznap kapott szemüveget. És én nem is tudtam, hogy szemüveget fog kapni, és egyszer csak jön a feljegyzés a szemüvegbe. Tehát viszont az, hogy Krisztus kiábrázolódott, ez nekem, tehát nekem ez annyira fontos volt, hogy és én ma is úgy nézek itt körülöttetek, kedves itt lévő fiúk, hogy látom Krisztust bennetek, és ez olyan jó, és olyan jó látni. A nők, csodálatos hálaok, ez a mi számunkra, hogy attól kerül helyre a mi életünk is, hogy a Szent Háromság Istennel személyes kapcsolatba kerülünk, mi nők. Hogy Krisztusban elrejtett életünk lehet. És ez az igazi erőforrása egy nő életének. Hogy Krisztusban van. És hiszem és vallom, hogy addig egy nőnek nem is kell társ, amíg nincs Krisztusban. Persze, hát nyilvánvalóan van, amikor előbb kap, tehát ezt nem így törvényként akarom mondani, de ameddig én azt keresem, hogy a másikra támaszkodjak, egy férfire, egy valakire, egy emberre, addig igazán nem kerül helyre az életem, mert mindig egy olyan támaszt keresek, ami mindig meginog. Az igazi támasz, az igazi társ, az igazi kapaszkodó, az igazi erő, az igazi kőszikla, sarokkő Krisztus. És ha Krisztus ott van a nő életében, akkor már minden ott van, akkor ezen felül a csodálatos plusz ajándék az, hogyha társal is megajándékoztatik. Olyan sokszor másodrendűek voltunk az évezredek során, vagy másodrendűek most is a nők, sok-sok társadalomban, és olyan jó ezt látni, hogy Krisztusban nem. Nem. És egy pillanatig se kell így érezzük magunkat, mert nem. Hogy olyan csodálatos látni azt, hogy ahogy Krisztus leül a samáriai asszonnyal a tűző napon egész nap beszélgetni, melyik férfivel teszi meg ezt így, ahogyan a feltámadás evangéliumát az asszonyokra bízza, az egyik legfontosabb üzenet, és ők viszik. Ahogyan nőket és férfiakat egyaránt elhív, hiszen a nők végig kísérik azt a 12 apostolt, ugye egyszer felsorolja ott Lukács evangéliumában az ige, hogy legalább 6 nőt sorolott fel, akik végig ott vannak velük az úton, és rengeteg mindenben ugye kiszolgálják azt, hogy ott lehessenek a szolgálatban. Hogy a keresztnél több nő volt, mint férfi, soroljam tovább még ezeket. Minden esetre a nők sajátja a kapcsolat. Az egyik legfontosabb sajátunk. A kapcsolat teremtése, a kapcsolat fenntartása, a kapcsolatnak a melegsége. Nem véletlen az, hogy a fiatal felnőttek körét már mind a kétszer egy nő tartotta melegen. Egy női vezető, ugye, korábban is, és most is, mert egy nőnek adatott ez, hogy észrevegye, hogy valaki nincs ott, hogy utána kérdezzen, hogy ez fontos legyen, hogy legyen szeme, beszélgetni, odalépni. Most a második lányom, meg a vejünk, ugye az esküvő előtt legény, meg férfi búcsút tartottak, ugye mit csináltak a férfiak, ilyen buborékfocit, nem tudnám elképzelni mondjuk a lányoknak, mit csináltak a lányok, leültek körbe a ligedre, egy nagy pokrócra, és ott beszélgettek. Ha nincsen Abigail, például Dávid életében, aki éppen a kapcsolaton keresztül megmenti Dávidot, de nem csak Dávidot, hanem Nátán, meg az egész sereget, akkor szerintem nem lenne király Dávid. Nem ment volna végbe az, amiről itt van. Például Abigail. És ha az előbb erről szóltam, hogy a vezetés sajátja a férfiaké, és vajon kész vagy-e vezetni, ennek például első lépése ez, hogy indulj, és ha Isten neked ad valakit, akkor lépj afelé, akkor a nő része, ugye az ige szerint az engedelmesség. Az a szó, ami itt szerepel alapvetően, az azt jelenti, ugye, hogy alá hallgatni, hüpakuó. Alá hallgatni, a férfi alá hallgatni. Vezethető legyek, szelíd és egyben támogató a férfi számára. Ez óriási önmegtagadás a nő részéről. Tapasztalatból mondom, és szerintem folyamatosan az, mert nagyon sokszor a nő sokszor gyorsabban átlátja a kapcsolati dolgokat. A nő sokszor ezer felé tud figyelni. Tehát egy nő tud főzni, közben telefonálni, és lehet a másik kezével mosogatni, és közben gyereket nevelni. Tehát ez így, még egy férfi ugye általában egyfelé tud koncentrálni, de arra nagyon. Tehát sokkal jobban átlátja sokszor egy nő hirtelen, gyorsan, hogy mi ennek a helyzetnek a valósága, csak az a kérdés, hogy mégis tudok-e alá hallgatni a férfinek, és azt mondani, hogy hát az ő dolga kimondani azt, hogy most mi legyen. Mi legyen a döntés. Ez főleg a családban nagyon nagy kérdés, hogy támogatni, erősíteni abba, hogy ő a vezető. Dióhéjban nagyon sokat lehetne erről beszélni. A hivatás, amiről még szólni szeretnék, és ezzel kapcsolatban röviden azt, hogy ki van jelölve a helyed. Hiszen Dávid is ezt itt egyértelműen mondja, hogy ki ő, a király, az uralkodó, az Isten felkentje, ki van jelölve a helyed. Természetes az, hogy Dávid lett a király? Kérdezem tőletek. Gondolni való volt? Hát nem. Ott volt a 7 testvére, mindegyik szebb volt, okosabb, magasabb, kiemelkedő, maga. Sámuel is azt mondta, hogy hát bármelyik, csak nem ő a legkisebb. És mégis ki volt jelölve Dávid helye, és akkor is, ha emberileg lehetetlen volt, ha senki se gondolta őt oda, ő tudta azt betölteni, mert az Úrral töltötte be, mert az Úr kijelölte a helyét, és ő meg a helyén volt. És így van ez velünk is. Lehet, hogy a környezeted azt mondja, hogy itt te nem fogsz tudni megmaradni, vagy lehet, hogy nem nézi ki belőlem senki, hogy ezt vagy azt meg tudom csinálni, de ha Isten azt mondja, hogy ez a dolgom, akkor meg fogja hozzáadni az erőt, és akkor ott van a helyem. Olyan jó látni ezt Dávid életéből. És úgy látom a mai korunkat, hogy sokkal, de sokkal nehezebb megtalálni ma a helyét az embernek. Olyan rengeteg opció van arra, hogy mit kezdhet ma az ember magával, mint ahogy bemegyek a boltba, és lisztet akarok venni, és ott van 10 féle, és akkor eltöltök azzal fölöslegesen 5 percet, hogy gondolkozom, hogy melyiket vegyem, miközben milyen, hát nyilvánvalóan a mentesek, meg ilyen nem ez ellen akarok szólni, csak hogy mindenből annyi variáció van, fölöslegesen sokszor. Szóval ez van környezetünkben, és hogy még inkább szükségünk van arra, hogy nagyon imádkozzunk azért, hogy hol van a helyünk. Semmi más nem ment meg, csak az, hogy még inkább imádkozzam érte, hogy Uram, csak Te tudsz ebbe az írtósok variációba látni valami egyenes utat, és azt mondani, hogy ez. Mert Te föntről látod, én meg csak itt a labirintust látom lentről, alulnézetből, de Te látod föntről. Tehát még inkább kell ezért imádkozni, és még inkább fontos, hogy ne a pillanatnyi érzéseim vezessenek ebben. Ma ugye 40 évesen is lehet újat kezdeni, vagy új helyre menni. És adja Isten, hogy ebben ne az érzéseim vezessenek, hogy csak azért, mert esetleg nem tetszik, ne legyek ott. Ugyanakkor, ha meg Isten tovább vezet, akkor menjek, mert lehet, hogy tovább vezet. De vajon a kényelmem vezet, vagy az, hogy most már ez nekem nem tetszik, vagy tényleg az vezet, hogy az Úr vezet engem. Olyan sokrétű kérdések ezek, és hát ebbe a világ abszolút nem ad tanácsot. Biztos ismeritek mindannyian, de hát ha nem mindenki, Bódás Jánosnak ezt a versét, én nagyon szeretem, hadd olvassam ezt ide. Ki van jelölve a helyed? Azért van síró, hogy vigasztald, és éhező, hogy teríts asztalt. Azért van seb, hogy bekösse kezed. Vak, elhagyott, azért van, hogy vezesd. Azért van annyi árva, üldözött, hogy oltalmat lejjen karod között. Azért roskadnak más vállai, hogy terhüket te segíts hordani. Az irgalmat kínok fakasztják, s mélység felett van csak magasság. Ha más gyötrődik, vérzik, szenved, azért van, hogy te megmutathasd, mennyi szeretet van benned. Megmutattad-e néha legalább? Enyhült, szépült-e tőled a világ? Vagy tán kezedtől támad folt, foltra folt, ott is, hol eddig minden tiszta volt? Ki vagy? Vigasznak, írnak, szántak, menedéknek, oszlopnak, szárnynak. Ki van jelölve a helyed? Ne nyugodj, míg meg nem leled. Csak ott leszel az, aminek rendeltettél. Másként rideg, céltalan lesz az életed. Mag leszel, mely kőre esett, elkallódott levél leszel, mely a címzethez nem jut el. Gyógyszer, ami kárba veszett, mit sose kap meg a beteg. Rúd leszel, de zászlótalan. Kalász leszel, de magtalan. Cserép, amiben nincsen világ. S nem veszi hasznod sem az ég, sem a világ. Ugyanígy szeretném még azt hangsúlyozni, hogy hiszem, hogy a gyülekezetben is ki van jelölve a helyed. Hiszem és vallom. És olyan fontos ebben a tekintetben a hűség. És annyira nehezen tapasztaljuk ezt mi lelkészek, hogy most, hogy annyi, de annyiféle gyülekezet van, akár csak ott a 7. kerületben, hogy sorra nyílnak az amerikai, mindenféle külföldi, ilyen-olyan, amolyan gyülekezetek, hogy mennyire sokan úgy gondolják, hogy hát az ember egy ilyen méhecske, aki hol ide száll, hol oda száll, itt is nektárt vesz, ott is nektárt vesz. Tehát nem. Isten azt mondja, hogy ki van jelölve a helyed ebbe a tekintetben is. Nem az a célja az én hívő életemnek, hogy ide menjek, mert ott olyat hallok, ami nekem tetszik, aztán éppen nem tetszik itt, amit hallok, akkor elmegyek máshova. nem kis fájdalmakat élünk meg ezzel kapcsolatban, hogy valakiknek annyit segítettünk, annyit foglalkoztunk, aztán egyszer csak úgy gondolja, hogy ő most már sokat kapott, úgyhogy inkább elmegy máshova, ahol máshol is sokat kaphat. Ki van jelölve a helyünk, és ott hűségesen megmaradni, és akkor is, hogyha nem mindig azt hallom, amit most éppen a fülemnek annyira tetszik, hát vajon nem mond az Atya olyat is, amit én nem úgy tetszik nekem rögtön? Ebben a tekintetben is igaz ez egyértelműen. És hát nyilvánvalóan, ha elköltözik valaki, akkor ott kell megtalálja a helyét, de hány olyan van, aki még messziről is visszajár, mert hűségesen azt mondja, hogy ott van a helyem, abban a gyülekezetben. A szolgálat tekintetében is milyen csodálatos, ahogy itt megvallja Dávid, hogy a magasra emelt férfi, a felkent, nem csak ül a trónján, és elviseli, hogy mindenki hódol előtte, hanem mit ír itt? Én az Izrael énekese vagyok. Ilyen csodálatos ez. Magasztos vagy alantas feladat egy király számára énekesnek lenni? Hát emlékeztek rá, hogy Mikál, az egyik felesége, meggyűlöli, mert énekel az Úrnak. Mert táncol és énekel az Úrnak. Emiatt romlik meg a házasságuk. Nem kell ezt nekünk megítélni, hogy milyen. Isten szolgálatba állít bennünket, valamilyen szolgálatba, az a lényeg, hogy ami az én adottságom, ahol a helyem van, ami az én lelki ajándékom, és erről lesz még szó, abban végezzem azt a munkát a gyülekezetben, amitől teljesebb lesz az életem, teljesebb lesz az, hogy ki vagyok, teljesebb lesz az, hogy a helyemen legyek, és teljesebb lesz az, hogy betöltöm a küldetésemet, amelyet itt vagyok ezen a földön. Azzal fejezem be végül, amivel Dávid befejezi, itt a 4.-5. versben, szeretettel kívánom mindannyiunknak, hogy lássuk így az életünket. Gyönyörűséges ez a 4.-5. vers, azt mondja, olyan az én életem, mint a felkelő nap reggeli fénye, mint a felhőtlen reggel, amelynek sugarától eső után fűződül a földön. Nem ilyen-e házam az Isten előtt, hisz örök szövetséget szerzett velem, benne elrendezett mindent, és biztosított mindent, minden javam, minden örömöm belőle sarjad. Hát itt igazán látunk napfényt, ragyog a nap. Valamelyikőtök mutatta, hogy reggeli napfényt lefényképezte. Ilyen az életünk, a felkelő nap reggel, amely betölti, megvilágítja, élteti a növényeket. Nem kitikkasztja, nem hőség, hanem éltető napfény. Gyönyörűséges képek ezek, és mindez ugye abból fakad, hogy az Úrban gyökerezik az életem, és minden belőled fakad, és akkor ez ragyog, sugárzik, és áthat, és ebből tudnak mások is gyarapodni, és akár a családban, akár munkahelyen, a szolgálatban adni tudok, ragyogni tudok. Ez ami lehetőségünk, ez a mi küldetésünk, és olyan jó, hogy lehet itt egy példa előttünk, akiben ez megvalósult, és sok-sok más szereplőben. Hajtsuk meg fejünket, és imádkozzunk. Csálával magasztalunk, Urunk, azért, hogy benned olyan csodálatos ajándékokat kapunk, mint amiről ma este is szó volt, hogy nők, férfiak lehetünk, és hogy hálát adhatunk azért, amit ez jelent, és egyre jobban megismerhetjük, és örömmel élhetünk ezzel. És köszönjük, Urunk, hogy ez küldetés is. Miközben benne élünk ebben a világban, ahol inkább föladják a nemiséget azért, hogy ne kelljen ezt a küldetést betölteni. Hogy ne kelljen minél inkább megérteni, hogy mit jelent férfinek és nőnek lenni. Köszönjük, hogy mi megérthetjük, és lehet ebben a küldetésben járni, és lehet egymást kiegészíteni, és köszönjük, hogy lehet a helyünkön lenni, a hivatásban, a gyülekezetben, a szolgálatban. Én köszönöm neked személyesen, hogy olyan jó református keresztjénnek lenni. Éppen most itt a reformáció évében. Köszönöm, Uram, hogyha nem lennék lelkész, akkor is református szeretnék lenni, mert megismertem gyermekkoromtól kezdve, hogy ez egy jó keret ahhoz, hogy az igét olvassam és halljam, persze. Lehet, hogy másoknak meg más ez a hely, ahova te jelölted őket, de köszönöm én, Uram, ezt a múltamat is, amit kaphattam éppen most így a reformáció évében. És hálával köszönjük, Urunk, hogy te hűségre indítasz sok tekintetbe, könyörű mindannyiunkon, Uram. És könyörű, hogy bátorságra és a feladatunk beteljesülésére tudjunk és beteljesítésére lépni. Amen.